Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. Belső és külső erők. Gábrics Gyula előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
Jó napot kívánok mindenkinek! Múlt órán a felszínlaktanról volt szó, annak általános tulajdonságaival foglalkoztunk, és a történetével. És akkor ma tulajdonképpen ennek a folytatása következik, mégpedig egy kicsit bevezető jelleggel szeretnék beszélni a belső és a külső erőkről és azok összmunkájáról. Azért van szükség, hogy ezzel legalább egy-két mondat erejéig foglalkozzunk, mert ha visszaemlékeznek arra a Davis-i ciklustanra, akkor ugye ott arról volt szó, hogy ő abszolút módon szétválasztotta a belső erők munkáját a külső erők munkájától. Azt mondta, hogy vannak kiemelkedések, ez alatt nem történik semmi, majd van lepusztulás, ez alatt a belső erők nem dolgoznak tovább. És hogy Walter Penck volt az, aki azt mondta, hogy ez így nem jó, és azóta mindenki azt mondja, geomorfológus, hogy ez nem jó, mert azt kell mondanunk, és ezt kell elfogadnunk, hogy mind a két erő, a belső erők is és a külső erők is állandóan működnek, intenzitásukat tekintve, vagyis erősségüket tekintve, azonban ebben eltérések vannak, ritmusosan fölerősödhetnek és legyengülhetnek, meggyengülhetnek. Ez vonatkozik természetesen mind a kettőre, hogy kiemelkedés ritmusa lehet erős, meglassul, akár süllyedésbe mehet át, majd ismét emelkedik. Mondjuk a folyóvízi erózió tevékenysége világos, hogy erősödik akkor, hogyha egy adott területen az éghajlat csapadékosabbá válik, ha pedig szárazodik, akkor a folyóvízi erózió gyöngül. Tehát ez sem állandó egyforma intenzitású, hanem változó, váltakozó mértékű, de végeredményben azt kell mondanunk, hogy mindegyik mindig jelen van, alakítja a felszínt. Ez az kiindulási alapunk. Ugye a belső erők, a nehézségi erő, a földmágnesség, a föld belső hőjéből fakadó folyamatok, ezeket részletezni is lehet, hogy különféle magmás folyamatok, mint térfogatváltozás, konvekciós anyagáramlások, ugye, gondoljanak például a lemeztektonikai folyamatok ható erejére, különféle geokémiai folyamatok, és tulajdonképpen a belső erők közé kell sorolnunk a föld égitest voltából fakadó mozgásokat is, illetve változásokat, mondjuk például erőket, pontosabb mozgásokat és erőket. Itt elsősorban mondjuk a korioli erőre kell gondolnunk, ugye, amely a földfelszínen minden mozgó tömegnek megváltoztatja az irányát, hogyha alaposabban ezt megnézzük. De ugye ezeket már megtanulták a múltkor. Azt mondhatjuk összefoglalóan, hogy ezek a belső erők azok, amelyek a földfelszín szerkezeti formáit, a nagy szerkezeti formákat létrehozzák. Mire gondolok itt, majd erre ma még részletesebben ki fogunk térni. Például a hegységképződések során létrejött hegységszerkezetek, gyűrődések, vagy az óriási táblák, az egyes rétegek helyzete. Ezt mind a kialakulások utáni változásokat tekintve a belső erőknek köszönhetjük, hogy ezek másképpen alakultak. Pontosabban, röviden úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a földfelszín domborzatának az alapvonásait meghatározó erőcsoport, a belső erők. Hogy hol vannak síkságok, dombságok, magas hegységek, milyen típusúak, jellegűek, fővonásait tekintve, ezeket a belső erők határozzák meg. A külső erők, amelyek a litoszférán kívüli Tehát elsősorban az atmoszféra és a hidroszféra mozgás jelenségei kapcsán jönnek létre, de hát majd látni fogják a fél év során, hogy ebbe több minden más is még beletartozik, meg még a bioszféra is, ugye? Most ezek a szférák mozgásformái és egy belső jelenségei azok, amelyek a külső erőket jelentik. Egy fizikus számára borzasztóan rosszan hangzik az, hogy belső erő meg külső erő, és akkor azt mondom, hogy belső erő mondjuk a kéreg emelkedése, vagy külső erő, és akkor azt mondom, hogy ez a szél. Mert ő neki mindjárt az a fő feladata, hogy megmérje az irányát, meghatározza valamilyen fizikai mértékegységben a nagyságát. Tehát ezek a kifejezések egy fizikus számára, hogy külső meg belső erők, elég slendrián fogalmak. A geomorfológiában, a földtudományban azonban elfogadottak, megszokottak, használatosak. Külső erőnek tehát azt nevezzük, mindazokat nevezzük, amelyek a kérgen kívül, a szilárd kéren kívül mozgó jelenség, mozgó tömegekből adódnak, és ezek a külső erők az előbb említett nagy domborzati formákat, szerkezeti elemeket alakítják át. Finomabb részletekben elsősorban átalakítják a szerkezeti formákat. Azok, mint egy vászként szerepelnek, megadják a fővonásait a domborzatnak, a részleteket azonban általában a külső erők szokták kialakítani. Nézzük meg, hogy milyen külső erőkkel fogunk majd foglalkozni a következőkben. Kezdjük talán először is a felsorolás előtt azzal, hogy a külső erők legtöbbjének az energia forrása a napsugárzás. És ez mozgatja, vagy ennek következtében, most a részleteket hagyd ne mondjam el, hisz megtanulták mondjuk a meteorológiában, ennek következtében alakulnak ki a szelek, ugye a légkörnek a mozgás folyamatai. Ennek következtében alakul ki a víznek a körforgalma, ugye a párolgás, kicsapódás, lefolyás, beszivárgás és a többi. Ezeket a folyamatokat is mind a napsugárzás indítja meg. Most csak példaképpen említettem. És akkor eljutunk odáig, hogy a földfelszínnek az a formakincse, igen, változatos formakincse, amely jelen pillanatban látható, tapasztalható, megvizsgálható, az a formakincs tehát a külső és a belső erők együttes munkájaképpen jön létre. Ez a mondat, amit itt látnak, különösen a vége, ez mondjuk egy ilyen 30-40 évvel ezelőtt tökéletesen beleillett volna egy dialektikus materializmus című tankönyvnek a megfogalmazásába is. A szavak, de a lényeg végeredményben ugyanaz. Tehát együtt vannak, de nem meg is lehet különböztetni őket, és mégse lehet elválasztani őket. Az eredmény végeredményben a két erőcsoport közös munkájának a tulajdonítható be. Földrajzilag különböző területeken, különbözőképpen történik meg ez a térben elválaszthatatlan közös munka. Visszaemlékeznek a történetre, a geomorfológia történetére, a klimatikus morfológiában arról volt szó, hogy az éghajlat meghatározza a folyamatokat. Igen ám, de mi van akkor, nagyon jól tudjuk más tanulmányainkból, mi van akkor, vagy mi történt akkor, amikor egy adott területen előzőleg valamilyen más éghajlat uralkodott. Az előzőlegen lehet érteni 1-2 ezer évet, néhány százezer évet, vagy néhány millió, vagy 10 millió évet is. És ha ilyen időtávban gondolkozunk, akkor bizony óriási éghajlati különbségek vannak, és ezek egyben azt is jelentik, hogy a felszínalakulásban is óriási különbségek voltak. Egy adott területen, mondjuk itt vagyunk Magyarország területén, jelen pillanatban egy mérsékelt éghajlati övi közepesen csapadékos éghajlat uralkodik, amelyre bizonyos folyamatok jellemzők. De mondjuk 20 000 évvel ezelőtt itt sokkal hidegebb volt. Az utolsó jégkorszak maximuma idején Magyarország az a jégkörnyéki területek közé tartozott, egészen más folyamatok uralkodtak ezen a területen. Világos, hogy ezen egészen más folyamatok teljesen más formakincset hoztak létre, más formákat és anyagokat hoztak létre a felszínen. Ezek ma még megvannak, átöröklődtek, nevezhetjük elhaló formáknak, hiszen ma már nem képződnek, hanem más folyamatok másokat alakítanak ki, de őrződnek, megőrződnek és megtalálhatók, felkereshetők, kikutathatók, meghatározhatók. És vannak olyan formák, amelyek most kezdenek alakulni. Ezek is pontosan meghatározhatók és megírhatók, leírhatók. Tehát a geomorfológiában ezek a dolgok nagyon fontosak. A pillanatnyi állapot és a múlt keveredik a kutatások során. Ez a bevezetés azért volt szükséges, hogy a következő rész a szerkezetmorfológiát, vagy szerkezeti morfológia, ugye ki hogy írja, régiesen inkább hosszabban, régebben inkább hosszabban írták, annak a legfontosabb alapgondolatát látni és érezni lehessen. Ahhoz, hogy a szerkezetmorfológiát megértsük, pontosabban megértsük, ahhoz néhány fogalmat kell előbb tisztázni. Ugye a szerkezeti morfológiának, ismétlem a múlt órából, a lényege az, hogy az előbb említett belső erők által létrehozott nagy szerkezeti formák átalakulását vizsgálja. Azt vizsgálja, hogy milyen szabályszerűség, milyen törvényszerűség van abban, hogy bizonyos szerkezeti formák átalakulnak, külső erők által átalakulnak. Ha első megközelítésben végezzük ezt, vagy vizsgáljuk ezt a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy általában a külső erők átalakítják, nem részletezzük a dolgokat, hogy mi az, a szél, a jég, a víz, vagy bármi más. Lepusztítják. Ezt a külső erők által egységesnek tekintve, vagy egységes külső erő tömeg által végzett lepusztítást nevezzük általános denudációnak. A denudáció idegen kifejezés. Könnyen meg fogják egyezni, ugye, hogyha a közepén van az a második szótag, ugye a nud, azt, ha valaki azt mondja, hogy nudizmus, akkor mindjárt tudja, hogy miről van szó, ugye mesztelenség. Az eredeti kifejezés, a latin, a denudáció, az azt jelenti, hogy lemesztelenítés. Persze most ne ugye a strandon képzeljék el ezt a jelenséget, hanem a föld felszínen a legfelső rétegek, ha lepusztulnak, ugye akkor gyakorlatilag olyan, mintha leszednénk róla a takarót, tehát ezért nevezzük ezt denudációnak. Általános denudáció, mert úgymond az egész felszínt érinti, annak minden részletét, és nem is határozzuk meg azt, hogy tulajdonképpen pontosan milyen külső erő végzi ezt a lepusztítást, hanem csak úgy azt mondjuk, hogy általában a külső erők. Az általános szó kettős jelentőségű. Általában a külső erők, és általában az egész felszín lepusztítása. Ez az általános denudáció. Van azonban egy másik változat, amelyet idegen szóval szelektív denudációnak nevezünk. Ugye magyarul úgy is mondhatnánk, hogy válogató lepusztítás. Válogató, szelektív, az válogatást jelent. Válogatott denudáció. Ez abban különbözik az általánostól, hogy megmondja nekünk azt, hogy a felszínnek vannak olyan részletei, vagy megmutatja, hogy vannak olyan részletei, amelyek gyorsabban pusztulnak, és vannak olyan részletek, amelyek kevésbé pusztulnak. Hogy mi által még mindig azt mondjuk, hogy úgy általában a külső erők által nem vizsgáljuk külön őket, hanem együttesen. Ugye régebben ezt úgy fogalmazták meg, hogy vannak úgynevezett kemény kőzetek, ezek kevésbé pusztulnak, lassabban pusztulnak, kisebb mértékben alacsonyodnak a felszíneik, és vannak úgynevezett puha kőzetek, amelyek viszont könnyen áldozatul esnek a lepusztulásnak, a denudációnak, tehát nagyobb mértékben pusztulnak, gyorsabban alacsonyodnak, és ennek következtében ugye egy eredetileg nagyjából egyenletes felszínből különböző szintek alakulnak ki, a kemény kőzet kimarad belőle, tehát magasabban marad, a puhák mélyebbre kerülnek, a felszín a puha kőzeteken mélyebbre kerül, mert ezek gyorsan alakulnak át. Sajnos ez a kemény meg puha kifejezés, ez nem túlságosan tökéletes, már csak azért sem, mert az erózióval szembeni ellenálló képességet nem tudjuk igazán mérni. A kőzetek keménységét igen, tudjuk mérni, ha nem is a TTK-n, de ugye ott abban az irányban valahol ott van a Műszaki Egyetem, ahol a kőzetek keménysége roppant fontos műszaki tényező, hogy rá lehet-e építeni valamit egy domboldalra vagy nem, hogyha mekkora súlyú épületet bír egy adott kőzettömeg, ugye ezt meg kell határozni, és akkor ott ők szerkesztettek különféle mérőeszközöket arra, hogy mi a kemény és mi a puha. Mondjuk egy egyszerű mérőeszköz, egy golyó. Most csak az elvet mondom. Ugye mindenki el tudja képzelni, hogy vesz egy acélgolyót, és azt ráhelyezi valamilyen anyagra, és fölülről elkezdi nyomni, akkor ugyanolyan nyomóerő hatására a golyó különféle mértékben nyomódik bele egy anyagba, mondjuk a viaszból belenyomom teljesen, a gránitban meg szinte észre se lehet venni. Le lehet mérni azt, hogy egy adott méretű golyót, adott méretű nyomás után belenyomva valamibe, mekkora lesz a golyónak ez a kerekded nyomának az átmérője. És akkor ugye ebben egy konkrét, abszolút mérőszámot fogok kapni, és az összes kőzet, ami létezik a Földön, berakható ebbe a rendszerbe, megnyomható és megvizsgálható, és akkor a végén meg fogok kapni egy konkrét számértéket, és az összes kőzetet sorrendbe tudom állítani, hogy ez a legkeményebb, ez kevésbé kemény, ez még kemény, ez meg már baromi puha, ezt hagyjuk a fenébe, nem építünk rá semmit. Igen, a műszaki tudományokban ezt meg lehet csinálni. A geomorfológiában nem tudjuk megcsinálni, mert a kőzetek nem abszolút mértékben kemények, nem is jó a szó, hogy kemény, azért tettem idézőjelbe, hogy kemény meg puha, mert ez a régi kifejezés, ezt ma is használjuk, nem baj, ha valaki ezt így mondja, de aki így mondja, annak is tudnia kell, hogy tulajdonképpen a kemény helyett azt kellett volna mondania, hogy az eróziónak ellenálló, a puha helyett pedig azt kellett volna mondania, hogy az eróziónak kevésbé vagy gyengén ellenálló. És akkor van egy következő dolog, amit meg kell magyarázni, meg kell érteni és meg kell magyarázni, hogy hát ugye tavaly még tanultak kőzettant. Még az se lehetetlen, hogy néhány dologra emlékeznek belőle. Ugye arra biztosan, hogy nagyon sokféle kőzet volt. Nehéz volt megtanulni, mert mit tudom én, mennyi, nem tudom most hány száz kőzetet tanítanak, mennyi név volt ott. Ugye hát az egy komoly tudomány, kérem szépen, a 500 név van ugye különféle kőzetekkel. Erre jön a geomorfológ és azt mondja, hogy összesen csak kétféle kőzet van, puha meg kemény. Hát ez valami primitív butaságnak tűnik. De hogyha elég a magyarázathoz, akkor nincs is olyan nagy baj vele. Tudnilik, elég nekünk csak ez a két fogalom, mert itt mindig arról van szó, hogy abból a mondjuk 500 kőzetből egymás mellett mindig csak kettő lehet. Egyik oldalról. Csak kettő. Ugye, ha már közötte van egy harmadik, akkor az már nem egymás mellett van. És mindig csak arról van szó, hogy ez az egymás mellett lévő két kőzet egymáshoz képest hogyan viszonyul az erózióhoz. Tehát elképzelhető, hogy van itt egy úgynevezett kemény, vagyis eróziónak ellenálló kőzet, mellette egy úgynevezett puha, vagyis az eróziónak kevésbé ellenálló kőzet, és akkor az erózió következtében ez gyorsan pusztulva lealacsonyodik. Ugye? De elképzelhető, hogy ott a másik oldalán van egy harmadik kőzet, ami még ennél is keményebb, akkor ez lesz a kemény kőzet, és ez lesz a puha. Vagyis egy adott kőzet egy bizonyos szituációban egyik viszonyításban lehet kemény, a másik viszonyításban lehet puha. És tökéletesen elegendő nekünk, mert a szintkülönbségeket, az eróziónak a mértékét, a denudációnak a mértékét ezzel már meg tudjuk határozni. Elég ennyit tudni. A szomszédhoz képest milyen? Mindig a szomszédhoz képest milyen? És a másik gond azzal, hogy puha meg kemény, hogy nem tudjuk sorba állítani, hogy nincs több kategóriánk, az az, hogy az egyes kőzetek is különböző körülmények között eltérő módon viselkednek. Tehát egy adott éghajlaton, most konkrétan fogalmazok, mit jelent eltérő körülmény? Egy adott éghajlaton egy kőzet keménynek számít, pontosabban fogalmazva az eróziónak, ellenállónak számít. Egy másikon viszont nem. Vegyünk egy konkrét példát, hogy mindenki jól megértse. A Magyarországon, vagy általában a mérsékelt övnek ezen a területein, ugye, igen kemény kőzetnek számít a gránit. Ugye, házak alapzatát készítik, ugye, örök életűnek szánt szobrok alap talpazatát csinálják gránitból, vagy például mondjuk lépcsőket csinálnak gránitból, ahol naponta 5000 ember megy föl állandóan, és ugye alig kopik valamit. A gránit mindenki számára a keménység jelképe, és a mi esetünkben az eróziónak ellenálló kőzetnek a jelképe. Ezzel szemben, hogyha valaki mondjuk elutazik Indiába, ahol egy ilyen bátakozóan nedves, száraz, de általában mindig forró éghajlat uralkodik, monszun, csapadékos területen. Ott azt fogja észrevenni, hogy megy egy gránit területen, kiszáll az autóból, oda megy a gránit falhoz, és akkor szépen így 10 körömmel, vagy 5-tel, ha egy keze van csak, kaparni tudja. Hol van a gránit keménysége? Hát sehol, mert a gránitnak a felső 10-20-30 méteres része az teljesen átalakul kémiailag. Egy viszonylag puha, az eróziónak alig ellenálló kőzetté fog alakulni, és akkor most mit mondjak, hogy a gránit puha-e vagy kemény? Hát nem mondhatok semmit rá, mert itt kemény, ott puha. Azt kell megnézni, hogy itt mi van mellette, és Indiában mi van mellette, és ahhoz képest milyen viszony, ahhoz képest pusztulékonyabb, vagy erősebb, ellenállóbb. Tehát ha jól meggondoljuk, akkor itt valóban csak ez a két fogalom szükséges, ennek az ismerete, ezeknek az egymáshoz való viszonya a vizsgálandó, és még az sem mindegy, hogy milyen körülmények között van az az anyag, amelyről itt összehasonlításképpen kemény vagy puha kőzetet fogunk mondani. A következőkben tehát ezzel a fogalommal sokszor fogunk találkozni a szerkezet morfológ esetében, hiszen a belső erők által kialakított szerkezeteknek a lepusztítása, lepusztulása az a szelektív denudáció általános szabálya szerint fog megtörténni, és az a forma csoport, forma kincs, amely így módon létrejött, az tulajdonképpen a szelektív denudáció hatására alakult ki. Tessék megnézni mondjuk ezt a felvételt. Ez a felvétel valahol az Egyesült Államok száraz területén készült, ahol ilyen sivatagos éghajlat uralkodik, és egy ilyen hosszan elnyúló, sötét képen ugye feketének tűnő falszerű vonulatot látunk, kiemelkedve a környezetéből, hátul pedig egy tornyot. Ez egy jól körüljárható és meghatározható szerkezet morfológiai elem. Tessék megnézni most azt a tömbszelvényt, amit ugye azért rajzoltak, hogy mindenki számára világossá váljék, hogy miről van itt szó. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy magmás tevékenység területén járunk, vulkanizmus és szubvulkáni tevékenység is egyben. Egy vulkán valamikor ugye áttörte a felszínt és rárakta a környezetében azokat az anyagokat, amit kihordott, ugye lávát, esetleg a kidobált agglomerátumot, azt is. És közben máshol a repedések támadtak, és a repedésekbe is benyomult a magma, de ez az a magma még mélyen megszilárdult, mélyebben, ugye szubvulkáni képződmény. Tanulták, ugye, hogy vannak telérek, mint szubvulkáni képződmények, és vannak csatorna kitöltések, vulkáni tűzhányó csatornának a kitöltése. Ha ez az egész valamikori vulkáni térszín lepusztul, általános denudációval, most azt mondjuk, hogy lepusztult már minden a tetejéről, akkor sem lesz tökéletesen egyenletes a felszín, mert ott vannak a vulkánizmus során mélyben megrekedt, megmaradt, eltérő kőzetminőségű anyagok. Ezek kemények, úgymond, pontosabban fogalmazva az eróziónak ellenállóak, nehezebben pusztulnak, úgy mondjuk, hogy kipreparálódnak a felszínből. Tehát az a hosszú, egyenes, gátszerű valami, az egy telérnek a maradványa, egy vulkáni kemény kőzet, ellenálló kőzetből álló, keskenyebb, falszerű képződmény. Az a torony, az pedig a vulkán kürtőjében megrekedt, kikristályosodott kemény kőzettömeg, amely látható, hogy igen nagy magasságban emelkedik a felszínre. Ez tehát nagyszerű példája annak, hogy mit is jelent a szelektív denudáció. Az ellenálló kőzetek kimaradnak a lepusztulásból, vagy lemaradnak a lepusztulásban, ezért kiemelkedéseket hoznak létre. A puhább kőzetek, az kevésbé ellenálló kőzetek pedig a mélyebb térszíneket fogják jelenteni. A szerkezetmorfológia tulajdonképpen arról szól, hogy a földfelszínen lévő különböző szerkezeti típusok, azok hogyan alakulnak át a szelektív denudációval, és milyen jellegzetes formákat, formacsoportokat hoznak létre, és ha ilyeneket látunk, ilyen különleges formákat látunk, akkor különösebb geológiai, szerkezeti kutatások nélkül is meg tudjuk állapítani, meg tudjuk nagyjából becsülni, hogy milyen szerkezetű, jellegű térszínen vagyunk, járunk. Ugye hát ezek a nagy szerkezeti egységek. Az ősmasszívumokat középiskolában mindenki megismerte, ugye ezek a földkéreg legősibb darabjai, az archaikumban, a proterozoikumban jöttek létre, prekambriumban jöttek létre. Ez azt jelenti, hogy 600 millió évnél idősebb kőzettömegek, amelyek régi hegységképződések során alakultak ki, de teljes mértékben lepusztultak. Táblának nevezzük azokat a területeket, amelyeken amelyek valamikor tenger alatti térszínek voltak, rájuk tengeri üledékek rakódtak le, van más tábla is, majd mutatok. Ezek kiemelkedtek a szárazulat, és szárazulattá váltak, de a rétegek nagyjából vízszintesek. Ugye, mint az asztal. Vannak nyesett síkságok, amikor ezek a vízszintes rétegek egy kicsikét megbillentek, és az erózió lepusztította őket egy szintre. Ha jobban megdőltek, akkor réteglépcsők lettek. A gyűrődés során létrejött területeken ugye gyűrthegységek vannak, és ha ezek a gyűrthegységek földarablódnak tektonikus vonalak mentén, akkor vagyunk a rögvidékeken. A következőkben ezekről egyenként fogok mutatni be néhány képet, hogy milyen jellegzetes felszínformák alakulhatnak ki az egyes szerkezeti egységeken. Kezdjük mindjárt az ősmasszívumokkal, ugye ebből két típus is van, az egyik a fedetlen, a másik a fedett. Ez azt jelenti, hogy a nagyon idős kőzettömegek bizonyos térszíneken közvetlenül a felszínen találhatók. Tudnak a középiskolai tanulmányaikból ilyeneket mondani, mondjuk a skandináviai félszigeten lévő fennok-skandináviai pajzs, ugye ezt szokták mondani, vagy a kanadai pajzs, hogy ilyeneket mondjak. Ezek nagy része olyan, hogy közvetlenül a felszínen vannak, vagy csak egy vékonyabb fiatal takaró van rajtuk, esetleg pár méteres vastagságban. Ezek az érdekesebbek. Mert a fedett ősmasszívumokkal az a helyzet, hogy akkor azoknál már a szerkezetet nem az határozza, a domborzatot nem az határozza meg, hogy az ősmasszívum milyen szerkezetű, hanem a rajta lévő fedőanyag fogja ezt szabályozni, akár táblák is lehetnek rajtuk. A fedetlen ősmasszívumok is eltérő ellenálló képességű kőzetekből állnak, és a felszínnek a részletei, az részletei gyakorlatilag ebből adódóan jönnek létre, hogy az ősmasszívumnak is vannak puhább és ellenállóbb részletei. Akkor, amikor az ember így a felszínen jár, ugye közel van az egyes kőzetekhez, akkor ezt nem is lehet mindig észrevenni és pontosan meghatározni. Viszont, hogyha mondjuk légifényképen, vagy például egy ilyen űrfelvételen nézzük a dolgot, akkor már is sokkal több következtetésre lehet jutni. Ez a kép, ugye Kanadában készült egy űrfelvétel, egy hamis színes űrfelvétel, ugye azért ilyen rózsaszínű, mert itt a rózsaszín világos piros, az az élő növényzetet mutatja be, mondjuk egy fenyőerdő, vagy mindenütt fenyőerdő borít mindent. Ezen kívül elsősorban ilyen fekete foltok, itt egy nagyobb, itt kisebb, meg pöttyök láthatók még rajta. Ezek a sötét fekete részletek, ezek vízfelületek. Mostan ebből a kis fehérrel ne foglalkozunk meg ott, ugye ezek felhők, amit csak zavarnak minket, és a lényekhez nem is tartoznak hozzá. Ha megnézik a fekete foltokat, pöttyöket, akkor azt lehet látni, hogy vannak helyek, ahol ilyen vonalakba rendeződnek, sorokba rendeződnek. Itt egy másik vonalat látunk, itt egy harmadikat, itt is egyet, itt is egyet, itt is egyet. Szépen be lehet húzogatni, többé-kevésbé egyenes, időnként kicsit görbülő vonalakat erre az űrfelvételre, amikor is egy-egy vonal össze fog kötni ilyen fekete foltokat, vagyis tavakat. Ez azt jelenti, hogy ahol tavak vannak, ott ugye alacsonyabb a térszín, ha egy ilyen vonalat húzunk végig, akkor azt mondhatjuk, hogy itt valami olyan kőzetsáv húzódik, amely kevésbé ellenálló, tehát akkor, amikor itt utoljára nagy erózió volt, mikor az utolsó elegedés során egy jégtömeg vonult végig ezen a területen, akkor a jégtömeg, mozgó jégtömeg a puhább kőzeteket, kevésbé ellenálló kőzeteket erősebben lepusztította, mélyedés keletkezett belőle, a keményebbek pedig kiemelkedésként maradtak meg. És ezzel a vonalrendszerrel azt is láthatjuk, hogy ezen az ősmasszívumon is a különféle ellenálló képességű kőzetek azok sávokban települnek, egyfajta rendszert adnak ki, és akár egy ilyen űrfelvétel kiértékelésével is az ősmasszívum belső szerkezetének vagy szerkezetének a nyomozásához lehet hozzájárulni. Vizsgáljuk meg a táblákat. Ugye azt mondtam, hogy a legtöbb esetben arról van szó, hogy a tengerfenéken, ugye egy nagyobb méretű tengerfenekén lerakódó üledékek, rétegeket hoznak létre, ezek konszolidálódnak, keményekké válnak, átalakulnak, felszínre kerülnek a tengerfeneke alól, és ha ez a kiemelkedés úgy történik, hogy a rétegek maradnak továbbra is vízszintesen, akkor arra azt szokták mondani, hogy tábla jelleggel települtek, táblákat hoznak létre. Ezek a táblák legtöbbször nem maradnak egységesek, hanem felszabdalódnak, a peremeiken tovább pusztulhatnak, de jellegzetes formákat mutatnak. Nézzék meg például ezt a felvételt, amely Egyiptomban készült, és az úgynevezett Gilf Kebirnek a déli peremét mutatja. Gilf Kebir az azt jelenti, hogy a nagy fal, mert az első felfedező utazók, akik ezen a vidéken jártak, itt a sivatagnak az alacsonyabb térszínén utazva egyszer csak elérkeztek egy ilyen pár száz méterre kiemelkedő, egységesen pár száz méterre kiemelkedő hegyhez, amelyet ha elindultak megkerülni északról, meg elindulni délről, akkor napokig mertek, és mindig ott állt előttük, és ezért elnevezték nagy falnak, ami arabul ugye Gilf Kebirnek nevezhetjük. Aztán később felfedezték, megvizsgálták, hogy ez tulajdonképpen egy óriási nagy tábla, mégpedig középidei, főképpen kréta időszakból származó homokkövekből álló, azok vízszintesen települt rétegeiből álló kiemelkedés. Egy óriási tábla. Hogyan pusztul ez a kiemelkedés a peremein, akkor, ahol az erózió jelentős? Hát úgy pusztul, hogy a felszín, a magassága az nem változik. A felszínét, a tábla tetejét egy nagyon kemény ellenálló réteg alkotja, szinte mindenütt, akárhol megyünk rajta, erről van szó. Az oldalán, a lejtőn, ott viszont már a felépítő kőzetek különbsége az érvényesül. A kemény kőzeten, ugye a legfelső kemény réteg lapon ott egy meredek lejtővel van dolgunk, és ahogy lejjebb haladunk, a lejtő szöge változhat a kőzet keménysége szerint. Puhábbakon lankásabb, a keményebbeken pedig meredekebb lejtők jönnek létre. Íme egy fölvétel a Grand Canyonból. Tessék megfigyelni, hogy van egy szép, többé-kevésbé vízszintes térszín, amelyet roppant meredek, csak nem 90 fokos lejtőjű térszín határól. Ez itt egy réteg, egy kemény, ellenálló kőzetréteg, amelynek a felszíne alig pusztul, a pereme is gyengén, és ezért függőleges rétegekben, vagy függőleges falban áll meg maga a kőzet. Alatta látható, hogy a lejtő sokkal kevésbé meredek, ez egy puha kőzeten, úgymond, kevésbé ellenálló kőzeten jön létre. És ha folytatjuk, akkor látni lehet, hogy ez a réteg itt megy még a tovább, itt is, egy mellékfolyó vágja ketté, és itt egy következő felszín, végestelen végig, itt húzódik egy kőzetréteg lapja. Fölötte is ott vannak a kőzetek, meg alatta is ott vannak a kőzetek. Az egész felszínnek, az egész területnek a lejtőviszonyait a kőzetek keménysége határozza meg. Attól függően, hogy ellenállók-e vagy puhák, a lejtőszög erősen változik. Nézzék meg ezt a képet, amely ennek a Grand Canyon vidékének egy általánosított földtani szelvénye. Az általánosításból jól látszik, ugye, hogy arról van szó, hogy itt van egy ilyen ősi, átalakult, metamorfizált kristályos kőzetekből álló alapzat, amin sorra vízszintesen, mint a torta rétegei, lapjai úgy települtek a különféle ellenálló képességű kőzetek. Azok, amelyek kemények, azokon egy ilyen vízszintes kis felszín alakul ki, utána meredek a lejtő, Tehát magát, a lejtést, a lejtőszöget, az egész területnek az alakzatát, a nagy vonásait, a fővonásait a kőzet minőség határozza meg. Ha most visszagondolnak arra, amit a múlt héten mondtam, hogy a szerkezet morfológiát ez a két amerikai, Power és Gilbert találta föl, úgymond, azzal, hogy azt mondták, hogy az alak alapján lehet következtetni a szerkezetre és a kőzetekre, akkor most konkrétan meg is láthatják, hogyha mondjuk ezt a kis feltárást, hát ugye az ötten legalább 50 méter egyébként, ezt itt megvizsgálták alaposan, és megmondták, hogy az egy ilyen korú, ilyen típusú, ilyen kőzet, akkor ezek után fogta az illető a nem tudom milyen színű ceruzáját, amivel ezt a kőzetet kell jelölni, és mindenütt, ahol ez a felszín volt, oda berajzolta és besatírozta, és kész volt a geológiai térképe. Hát ugyanaz a magasság, láthatólag ugyanaz a kőzetréteg, ugyanúgy alkotja mindent, akkor az ön az a kőzettípus volt. De ezt borzasztó mértékben megkönnyítette a térképezést, ugyanakkor a másik oldali terméke pedig az volt, hogy hát akkor a morfológia és a szerkezet összefüggenek egymással. Arról volt szó, hogy a táblák általában ilyen tenger üledékes vagy bármilyen más üledékes kőzetekből alakulnak ki, igaz, de vannak úgynevezett vulkáni táblák is. Bizonyos tűzhányó termékek hígan folyóak, ugye elsősorban a bazaltokra kell gondolni, és amikor a felszínre kerülnek, akkor hatalmas nagy lepényeket alkotnak, és ezek a lepények is táblaszerű formákat hoznak létre, úgy viselkednek, mint mondjuk egy kemény homokkő réteg. Tehát vulkáni területeken is találkozunk táblával. Például nézzük meg, maradjunk továbbra is a Szaharában, az Ahaggar-hegységet. Ennek a tetejére bazalt ömlött, egy gyönyörű, szép, egységes, egyenletes felszínt alkot a mai napig. Jó lehet, ezek olyan 50-60 millió évvel ezelőtt kiömlött bazalt rétegek. Egy vulkáni táblát, ami kiáll belőle, ez a picike, meg itt egy kicsit jobban látszik, ezek pedig későbbi vulkánizmusnak a maradványai, amely vulkánok áttörték itt nem csak a gránitot, hanem időnként a bazalttakarót is, és utána lepusztulva ugyanolyan vulkáni kürtő csonkmaradványokká alakultak át, mint a legelső képen látott volt. Ennek a hegységnek a közepén eléggé fölszabdalódott ez a tábla, ahol több nagyjából vízszintes, kemény réteg alkotja ezt az egészet, vagyis a vulkáni kitörés szakaszos volt, időnként láva ömlött szét, majd pár tíz méter vastagságban erre vulkáni szórt anyagok kerültek, agglomerátumok, tufák, mi egymás, aztán megint jött egy láva, és az egész folytatódott egy rétegvulkáni felépítésben, csak éppen ez a rétegvulkán nem az, amit a középiskolában láttak, ugye egy ilyen kúpszerű valami, amelynek egy kitörési központja van, hanem óriási kiterjedésű, több száz, sőt ezer négyzetkilométer kiterjedésű lepényeket alkot. Ez már megint olyan, mint a torta, ugye? Az előbb láttuk, hogy ilyen vulkáni tészta szeletekből áll, vagy rétegekből áll, ami között agglomerátumszerű krém van a tortában, ugye krém van, itt meg ilyen agglomerátumok vannak. És nézzék meg ugyanezt repülőgépről, nagyon jól lehet látni azt, hogy bizonyos területeken gyönyörűen lehatárolt, teljesen sík felszínnel van dolgunk. Ez egy ilyen bazalt láva plató, fennsík, ha tetszik, az előbbi szót használom, tábla, amely itt összeköttetésben van egy másik sokkal nagyobbal, mert, hogy ugye mondtam, ez a tábla, ez 60 millió évvel, 50-60 millió évvel ezelőtt kiömlött lávából áll, és ez alatt az 50-60 millió év alatt magasabbra is kerülvén erősen pusztult, de mindig csak a szélein. Tehát egyre kisebb lett ez a tábla, a peremek pusztultak, a magassága nem változott, csak a mérete. Kisebb lett, felszabdalódott, kisebb-nagyobb táblák leszakadtak belőle, és akkor eljutottunk a vulkáni tanúhegyekig, amelyet ugye nem nehéz bemutatnom, hiszen a középiskolában is meg kellett tanulniuk azt, hogy a Balaton felvidéken, a Tapolcai medencében lévő tűzhányók azok ilyen tanúhegyek. Mit jelent ebben az esetben a tanúhegy szó? Ez az ábra sorozat, ami nagyon régi, már 100 évvel ezelőtt készült, nagyszerűen bemutatja a folyamatot. Ezek a vízszintesen húzott vonalak a Pannoniai tenger üledékeit jelentik, amelyek többé-kevésbé vízszintesen maradtak még itt ebben a helyzetben. Ezt a kőzettömeget töri át a bazalt vulkánizmus során egy kürtőn keresztül a magma, kiömlik a felszínre, a bazalt ugye hígan folyó, tehát ilyen kis lapos lepényt képez, ha sok van belőle. Ha kevés, akkor egy kis lepény lesz belőle, meg egy nagy lepény. És akkor, amikor a vulkanizmusnak ugye most már vége, ott van az eltérő minőségű kőzetének a felszínen, az erózió a szárazulatra került térszint tovább alacsonyítja. A szelektív denudációnak az lesz az eredménye, hogy ahol a puhább pannoniai homok meg agyag van a felszínen, az gyorsan pusztul és alacsonyodik, ahol pedig ezek a láva lepények találhatók, azoknak a magassága gyakorlatilag nem fog változni, mert az ellenálló, legfeljebb annyi történik, hogy itt a meredek peremen esetleg maga a bazalt úgy pusztul, hogy nagyobb darabok letörnek, leszakadnak belőle, legurulnak a lejtőn, az erózió alámosta, tehát a tanúhegy vagy a hegy egyre kisebbé válik. De a magassága, az eredeti helyzete az változatlan. Ezért a tanúhegy szónak az az értelme és a jelentősége, hogy a bazalt takaró alja jelöli, ha tetszik, tanúsítja nekünk az eredeti felszínnek a helyzetét. A tanúhegy tehát egy valamikori, a vulkánosság kezdetében, pillanatában lemeglévő felszínnek a tanúsítványa. Most ha megnézi valaki ezt a képet, ugye a Szentgyörgy-hegyet, akkor ezen jól meg lehet határozni, hogy körülbelül itt van a lejtőszögváltás, eddig bazalt, itt pedig a alatta lévő puhább pannoniai homokot és agyagot jelent. És az összes többi hegyen ugyanúgy meg lehet rajzolni ezt a vonalat, egyben ugye a valamikori felszínnek a magasságát, a mai tengerszint feletti magasságát is meghatározhatom. Ha meg geológus lennék, akkor ezt a pacnit körberajzolom a térképen, és azt mondom, hogy ez a bazalt, a többi meg nem az. Tehát az alakot, a formát meghatározza a szerkezet, meghatározzák azok a képződmények, azok az anyagok, kőzetek, amelyek fölépítik az egész területet. Következő típust nevezhetjük nyesett síkságnak. Ugye ezen a képen elég jól lehet látni, hogy itt arról van szó, hogy a rétegek azok enyhén ebben az irányban dőlnek. Ez a rajz egy nagyon leegyszerűsített iskolai célokra, tanulás céljára készített földtani keresztelvény. Ez a kelet-európai síkság területén készült. Ugye itt ezek az ős masszívum kőzetei, tehát valahol Pétervártól északra vagyunk, akár Finnország területén is, és itt haladunk szépen a Kaszti mélyföld irányába, és ahogyan haladunk, a felszínen egyre fiatalabb kőzetekkel fogunk találkozni. Szépen föl is sorolja, hogy ez ugye kambrium, ez szilur, ez devon, ez karbon, azt nem elmondom az egész táblázatot. Ezek vannak a felszíne. Mindig hozzájuk támaszkodik, vagy rájuk támaszkodik egy fiatalabb réteg. Átmegyek egy fiatalabb rétegre, ahhoz hozzá támaszkodik egy még fiatalabb, azon fogok haladni. Most eltekintek a tetején lévő fiatal üledékekről, mondjuk glaciális moréna vidékről, akkor a lösztakarótól, ezektől tekintsünk el, az alapzatot nézzük. És ez úgy jön létre, hogy az eredetileg vízszintes településű felszín egy picikét, nagyon kicsit, még talán egy fokkal sem megbillent, hiszen, mint látható, itt 2000 kilométeres távolságról van szó, óriási távolságról van szó. És ebből azt következik, hogy ezek a kicsit kibillent rétegeket az erózió lenyeste többé-kevésbé egyenletes felszínre, hiszen az orosz síkság területén, vagy a kelet-európai síkság területén nagyon nagy szintkülönbségekkel nem fogunk találkozni. Nagy távolságon, se kis távolságon belül is csak pár tíz vagy pár tucat méteres szintkülönbséggel van dolgunk. És ezt nevezzük nyesett síkságnak, mert a kicsit ferdén települő rétegeket, nem vízszintesen települő rétegeket egyetlen szintre, felszínre nyeste le a denudáció. És akkor most gyorsan kérem mindenkit, hogy felejtse el, ha netán az iskolában azt tanulta volna, hogy orosz tábla, vagy kelet-európai tábla, mert az mondjuk így finoman fogalmazva helytelen, hogy ne mondjam butaság. Most már tudják jól, hogy a tábla az az, amikor vízszintes a réteg, és egyetlen kőzetfajta alkotja a felszínt, és az orosz kelet-európai síkságra ez nem érvényes, mert nem vízszintesek a rétegek, és nem egyetlen kőzet alkotja a felszínt, hanem északról délkelet felé haladva egyre fiatalodó, teljesen más kőzeteken fogunk végigmenni, tehát ne tanítsák, ha oda kerülnek az iskolába, hogy ez tábla, hanem ez egy síkság, az tökéletesen jó. Ha pontosak akarnak lenni, akkor nyesett síkság. Jön a folytatás. Igen. A folytatás az úgy szól, ugye, hogyha az előbbi kicsit kibillent rétegeket most már így megismerve, tovább lépünk úgy, hogy ezek a rétegek jobban kibillentek, tehát a réteglapoknak a lejtése az néhány fok lehet, akár 10-15-20 fokos is lehet. És ezeken a térszíneken vajon mit csinál az erózió, pontosabban a szelektív denudáció? Hát azt csinálja, hogy a rétegeket úgy pusztítja le, ahogyan ezen a rajzon is látni fogjuk, hogy a kibillent rétegek kétféle lejtőszöget alkotnak. Az egyik a réteglap lejtője, ugye mint ahogyan a táblát is meghagyta az erózió felszíne, ezt a párfokos lejtőjű vagy lejtésű rétegnek is, ennek is megmarad a lejtése a réteglapon, pontosan annyi, amennyi a rétegnek a dőlésszöge, és a másik révégén, ahol pusztul, ott pedig meredek, akár aláhajló lejtő is létrejöhet, ez egy nagyon szélsőséges példa. Tehát kétféle lejtő van, az egyik a réteg lap rejtője, ahol a felszín a réteggel párhuzamos nagyjából, a másik pedig, ahol a rétegeket elmetszi az erózió, ezt nevezzük réteg fejnek. Réteg lap és réteg fej. Ahhoz, hogy ezt megértsék, ehhez egy kicsit térben kellene szemléltetni a dolgokat, és ehhez a legjobb példa az, hogyha valaki egy tömbszelvényt rajzol. Mert a tömbszelvényen ugye fölülről látjuk, összefoglalóan látjuk az egész helyzetet. Tessék megnézni ezt a képet, ez a tömbszelvény egyébként teljesen mindegy most konkrétan hol, de azért megmondom, a párizsi lépcsővidéken készült, nem Szíriában, de a jelenség a szerkezetmorfológiai szabály az mind a kettőben érvényes, és itt meg tudom magyarázni az előző dolgot. Itt látszik a felépítése a területnek. Kemény mészkő rétegek között puhább márga található. A kemény mészkő rétegek azok megdőltek. Ugye ennek következtében réteglépcső alakul ki, mert a felszínt az erózió lenyeste, most is lenyeste, csak mivel nagyobbak a szintkülönbségek, ezért kijönnek rajta a réteglépcsők. A réteglapmenti enyhe lejtő és a rétegfejmenti meredek lejtő látható jól. És az is látszik, hogy ez végighúzódik itt a hegyoldalon, vagy a terület. Itt a következő. Csipkés? Hát persze, hogy csipkés, mert a részleteket az erózió tovább alakítja. Mondjuk például a patakok, amelyek itt lefolynak, ugye ezek a lépcsőket tovább alakítgatják, hátrálnak. Lemaradt darabok is vannak tanúhegyek formájában. Lehetnek ilyen tanúhegyek is, nem csak vulkániak. Ugye biztos, hogy ez a kis szigetszerű, mészkővel borított hegyecske, ez valamikor ehhez tartozott hozzá, csak a pusztulás előrehaladtával leszakadt róla, és ma különálló szigethegyként, tanúhegyként jelentkezik. Azt is lehet megnézni, hogy itt egy folyó keresztül megy az egészen, mind a hármat átvágja, és tessék megnézni, hogy ez a meredek fal, ez itt bemegy a völgybe, meg visszajön. Ilyen V alakú formát mutat a térképen rajzolva. Ha ezt oldalról néznénk, akkor látnánk egy olyan felszínsorozatot vagy rajzot, mint az előbb a Szíriában képen mutattam. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy azért alacsonyabb, úgy tűnik, mert hátrébb van az erózió által lepusztítva, nem itt közel a lejtő elején, hanem hátrébb található a réteglépcső maga. A francia réteglépcső vidék egyébként nagyon érdekes terület, mert úgy is mondhatnám, hogy a francia lépcsővidék közepe az Île-de-France-nak nevezett terület, ennek a tálszerű mélyedésnek is egyben a középpontja, és a peremeken pedig mindenütt a réteglépcsők találhatók. A réteglépcsők úgy alakultak ki, hogy a meredek rétegfejek azok úgymond a medencétől kifelé néznek. Ez például mondjuk ebben a belső részben azért is érdekes, mert a történelem során komoly szerepet játszhattak a réteglépcsők. Azt is mondhatnám, ha visszatekintünk az előző ábrára, hogy olyan, mintha egy erődrendszer venné körbe a francia, a párizsi medencét. Természetes akadály, amelyen nem könnyű keresztülhatolni, illetve csak ott lehet keresztülhatolni, ahol a folyók felszabdalták ezt, és kapukat hoztak létre szűk szorosokban. Ezt például mindenkor figyelembe kellett venni, akkor, amikor bármilyen katonai jelenség, katonai folyamat, háborúk voltak, az ókortól kezdve egészen a múlt század közepéig. A római birodalmat innen támadta, a birodalomnak ezen részét innen támadták a népvándorlás során különféle hadseregek. A legismertebb, legnagyobb támadás ugye az Attila hunnjainak a nevéhez fűződik, és teljesen természetes most már ezek után mindenki számára, hogy a legnagyobb, mindent eldöntőnek tartott csata, a katalánumi csata, az kérem szépen ilyen helyzetben zajlott le. Jöttek a hunok, ugye, meg a csatlósaik lovak, főleg ugye lovassággal, és itt álltak sorban a réteglépcsők. Ezen nem igen lehetett lovasrohammal fölmenni, csak a kapukon keresztül. És akkor a rómaiak elértek egy ilyen kapuhoz, és azt mondták, hogy na, mit itt csatázunk, mert ez nekünk kedvező, mert rohanni kell föl a lejtőn, mert szűk a hely, nem érvényesül a nagy létszámfölény, és itt volt a katalánumi csata, amely hát ugye már akkor is az nyerte, akinek jobb volt a sajtója. A rómaiak elhíresztelték a világgal, hogy döntetlen volt. Magyarul futottak. De mindegy, akkora volt a hunok veresége is, hogy tulajdonképpen nagyon örülni nem lehetett. De hogy egy nagyot ugorjak, itt voltak a első világháború nagy csatái, Verdun, Metz és a többi híres csatamező, az mind a réteglépcső előterében, annak a lábánál, egy olyan helyen, ahol a folyó mentén az út átvezet a réteglépcsőn. Azokat kellett megerősíteni. Ott folytak a nagy csatározások. Tehát azt kell mondanunk, hogy a szerkezet morfológiai helyzetből adódó domborzati vonások meghatározták körülbelül 2000 éven keresztül mondjuk a háborúknak a menetét, a lefolyását, a csaták helyét és az egész körülményét, a támadók és a védők taktikáját. Most menjünk tovább egy kis kitérést után. Nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, amikor ezek a rétegek most már nem csak ilyen 15-20 fokkal dőlnek meg, hanem 70-80 vagy akár 90 fokos szögbe váltanak át. A lepusztulás ilyenkor is megtörténik, azonban ilyenkor az adódik legtöbbször, hogy a legkeményebb kőzetréteg, amely többé-kevésbé függőlegesen áll, az egy ilyen tarajszerű kipreparálódott vonalatot fog adni. Itt például egy Spanyolországban, a Kantábriai hegységben készült felvételt lehet látni, amelyiken ilyen nagyszerűen, főleg ha sötétebb lenne, lehetne követni azt egy réteget itt így folyamatosan, amely körülbelül olyan 70-80 fokos szögben áll. Az innenső oldala még mindig egy picit meredekebb, ugye, mert ez a rétegfej, a másikban már csak annyi látszik, hogy nem csupasz a felszíne, hanem valami fűféle megmaradt, itt még mindig meredekebb, még ennél is meredekebb. Ezt a formát nevezzük réteg bordának, mert ugye úgy kiáll a domborzatból, mit tudom én, egy éhen döglött lónak a bordái. Vagy például egy kép Tibetből, egy völgy, amelyik éppen kanyarodik, ugye itt a patakvölgy vagy folyóvölgy, gyönyörű szép ártérrel, csupa kavics az egész, ennyi a patakocska, itt fordul egyet, és szembe velünk ott van egy hegy, aminek a legfontosabb tulajdonsága, mint látható, hogy így függőlegesen a lejtőn végig föl s le kipreparált réteg bordák húzódnak, ezek a kemények, és közöttük a mélyedésben a puhább kőzetek. Ugye ez valamikor a tenger fenekén lerakódott kőzettömeg volt, változó keménységűvé alakuló réteg csomag, majd az egész függőlegesre lett kiemelve, és a változó keménységű rétegek alkotják a lejtőn a föl lefelé menet, ugye a kiemelkedéseket, a bordákat és a köztes alacsonyabb térszíneket. Hát ami most következik, az már gyorsabb lesz, mert egy kicsikét olyan téma következik, amelyet más tárgyakban is már megtanultak. Itt most a teljesség kedvéért hozom ezt elő, hogy a szerkezet morfológiának egyéb elemei is nagyon világosan, vagy többé-kevésbé világosan előkerüljenek. De vannak olyan térszínek, ahol nem egyszerűen csak a rétegeknek a kibillenéséről van szó, hanem ráadásul azok még össze is töredeztek, és az összetörött rétegek a törésvonalak mentén elmozdultak. Leginkább függőleges irányú elmozdulásokról van most itt szó. Ezek az úgynevezett vetődéses, töréses vidékek, vagy ha tetszik, rögvidékek. Például, ha két ilyen kőzettömeg elmozdul egymáshoz képest, akkor töréslépcső keletkezhet. Ilyen töréslépcső látható mondjuk itt a képen Jordániában az arab ároknak a keleti szélén. Ugye az arab árok az egy óriási árokrendszernek a része, amely elindul, ha indul valahonnan. Mondjuk a számunkra a közelebbi pontja az Törökországban van, az Alexandretti öböl, aztán keresztül megy a Közel-Keleten különféle nevekkel, majd a Vörös-tengerben folytatódik, és aztán az afrikai kontinens területen lép, és a kelet-afrikai árokrendszert alkotja. Ez kb. 8000 km, 7-8000 km hosszúságú rendszer. Ennek a kis darabján egy perem helyzetben látott területet mutatok be. Itt van egy törésvonal, amely mentén az egyik rész magasabban maradt, a másik mélyebbre süllyedt. Ezt a szintkülönbséget tektonikus mozgással, a rétegek elmozdulásával lehet magyarázni. Ez akkor érdekes, hogy ez azt jelenti, hogy egyetlen vonal mentén két kőzet tömeg elmozdul. Az egyik följebb kerül, a másik lejjebb kerül. Ha több ilyen vonal van, akkor az elmozdulás többféle lehet. Például kialakulhatnak árkok és sasbércek. Mondjuk vegyünk egy példát, itt a képen a Rajna árok és környéke látható. Ezt nevezzük ároknak, vagy aki tud németül, annak szerencséje van, mert mindjárt angolul is fog tudni, meg franciául is fog tudni, mert a Graben szót a másik két nyelv is szakmai kifejezésként átvette. Tehát angolul is Graben, meg franciául is Graben az árok. Ez itt a Rajna árok. Azok a részletek, amelyek viszont itt magasan maradtak, jól látható, hogy szintén tektonikailag vannak magasabb helyzetben, mert mögötte megint egy mélyedés van, meg itt is van egy mélyedés. Ezt a kiemelt két törésvonal, sőt vetővonal mentén magasabbra került földtanilag is, geológiailag és morfológiailag, domborzatilag is magasabbra került területet pedig Horstnak nevezzük. Ez is német szó, ez is benne van az angolban, meg a franciában is, tehát nyugodtan érdemes megtanulni. Magyarul pedig sasbércnek nevezzük, és ez egy újítás, egy szakmai nyelvújítás volt. Csolnoki Jenő a sashegynek a mintáján, amely tulajdonképpen egy sasbérc, nevezte el ezeket a kiemelkedéseket, ne kell a német Horst szót használni, elnevezte sasbércnek. De vannak olyan területek, ahol óriási vidéken másról sincs szó, mint ilyen kiemelkedések és besüllyedések sorozatáról, és ugyan jól lehet a Sziklás hegységet, ugye lánchegységként, gyűrthegységként tanulták a középiskolába, majd még fognak sokszor találkozni azzal, amit most mondok, hogy amit a középiskolában tanultak, az nem tökéletes ám, mert nagyon le van egyszerűsítve a dolog. Itt például tessék megnézni, egy tipikus úgynevezett Basin and Range szerkezetnek a rajzát láthatjuk a Sziklás hegységből. Benne a tektonikus vonalakkal, pontosabban vetővonalakkal, és gyönyörűen látszik, hogy a hegységek legtöbbször sasbércek, hosszan elnyúlva, a medencék pedig gyakran árkok, vagy legalábbis süllyedékek. Vagyis a szerkezetet, az ilyen töréses, vonalas, elmozdulásos szerkezetet a domborzat is gyönyörűen visszatükrözi. A gyűrthegységben vagyunk, ugye, és ha nem haragszanak, akkor én még kérek két percet. Gyűrthegységben vagyunk, és jelen esetben, ugye, hogy egyszerűbb legyen a dolog, a gyűrődés az legyen egyszerre felszín is. Ez nem sokszor van így. Van ilyen mondjuk a Jura-hegységben, hogy a dombok azok a pontosan megfelelnek a gyűrődés redőinek. Hogyan pusztul egy ilyen hegység? Hát először is egy szabály, hogy mindig a legkiemelkedőbb részek pusztulnak először, és azok pusztulnak a leggyorsabban. És akkor az történik, ugye, mint látható, hogy ezeknek a redőknek a teteje kezd lepusztulni, és átmegy az anyag az alsóbb részekbe, áthalmozódik, és ezeknek a redőknek a felső rétegei eltűnnek, és haladunk egyre jobban beljebb. Most a részletek nem érdekesek, csak a végét mutatom. A végén, amikor már majdnem tökéletesen lepusztult minden, akkor csak a kőzetminőség fogja nekünk megadni a domborzatot. Lepusztult antiklinálisok és lepusztult szinklinálisok, lepusztult boltozatok és teknők, redőteknők sorozata van. Hatalmas méretű gyűrődések boltozataiból a szelektív denudáció által különböző magasságban maradt kőzet rétegek láthatók, és ezek alkotják a hegyeket, közöttük a völgyeket. Mivel ezt az Epelecs-hegységben írták, lefedezték fel, ezért ezt Epelecs típusú domborzatnak szokás nevezni. Ezt tessék fölírni, ez nagyon fontos dolog. Geomorfológiai inverzió. Nem olyan nehéz ezt a szót, ezt a két szót ugye megérteni, a geomorfológiáról már volt szó, mindenki tudja, hogy mit jelent az inverzió, pedig fordulatot, fordulást jelent. Feltételezem, hogy például éghajlattanon, vagy meteorológia tantárgy keretében, nem tudom, hogy melyiken, szó volt már a hőmérsékleti inverzióról, amit magyarul fordított hőrétegződésnek szokás nevezni. Ugye a meteorológiában megtanították maguknak, hogy normál körülmények között, mivel a levegőt a föld, a nap által fölmelegített földfelszín melegíti, ezért fölfelé haladva, ahogy távolabb kerülünk ettől a fűtőtesttől, egyre hűvösebb a levegő. Ha viszont megfordul, van olyan helyzet, hogy alul van a hidegebb és fölfelé melegebb, akkor ezt nevezzük hőmérsékleti inverziónak, vagy teljesen magyarul fordított hőrétegződésnek. A geomorfológiai inverzió is valami fordulatot jelent, fordulást jelent, át a normális rendtől eltérést jelent, melyet nagyjából úgy lehet lefordítani, hogy a domborzat fordul meg, azok a részei a domborzatnak, amelyek valamikor kiemelkedések voltak, és mellettük ott vannak a mélyedések, a külső erők hatására, és csak is a külső erők eróziós hatására, nincs tektonikus emelkedés, mozgás, meg ilyesmi, csak lepusztulás. A lepusztulás következtében úgy fordul a domborzat, hogy az eredetileg magasabb részek jobban pusztulva alacsonyabbakká válnak, mint azok, amelyek eredetileg alacsonyabbak voltak, de nem pusztulnak olyan sebességgel. Ez a domborzat fordulás, megfordulás. Úgy is mondhatnám, hogy hegyek helyett medencék keletkeznek, és a medencékből meg hegyek lesznek. Erre két alap esetet lehet bemutatni. Mind a két eset természetesen a szelektív denudáció a hatásával magyarázható. Az egyik eset az, amikor üledékes kőzeteken jön létre egy ilyen domborzat fordulat, leginkább meggyűrt üledékes kőzeteken, ahol tehát a gyűrődés következtében boltozatok, antiklinálisok, illetve teknők, redőteknők vagy szinklinálisok jönnek létre, és mint a múlt órán mutattam is, ez esetleg domborzatot is jelent, az antiklinálisok a kiemelkedések, a szinklinálisok pedig a mélyedések. Geomorfológiai inverzió jöhet létre vulkáni kőzeteken is. Nézzünk meg egy ilyen tömbszelvény sorozatot, egy elképzelt terület, elképzelt folyamatai. Ezen az ábrán jól lehet látni, hogy van itt egy többé-kevésbé egyenletes, de kis szint különbséggel jellemezhető dombság, valamilyen puha, kevésbé ellenálló kőzetből, és ezen keresztül törnek a mélyből a magma különféle részletei. Amikor felszínre kerülnek, ugye akkor láva lesz belőlük, itt egy tűzhányó, ott egy másik tűzhányó. Látszik, hogy ilyen réteges felépítés, ugye tavaly múltfélében megtanulták, hogy ezek ugye vegyes működésűek, hol lávát, hol pedig piroklasztikumokat termelnek, és az is látható, hogy a kiömlő láva, amely aránylag, hát attól függ, hogy milyen a láva kémiai összetétele, de általában azért eléggé folyós szokott lenni. Ez a folyékony láva, mondjuk a lekvár sűrűségű láva, az természetesen a mélyedések felé tart, mintha víz lenne. A lekváros kenyérről is lecsorog a lekvár, ugye, mert az mélyebben van az asztal. Látható, hogy ezek a láva folyamok kitöltik a dombságnak a völgyeit. A vulkanizmus előtti domborzat ugye úgy alakul, hogy ezek a legmélyebb részek, és ezek a legmagasabb részek. Amikor a vulkán ráönti a maga lekvárját, akkor az a mélyedéseket tölti ki, és ha nincs belőle sok, akkor a magaslatok azok kiállnak ebből, oda már nem jutott láva. Megszűnik a vulkanizmus, ugye mindig úgy kell gondolkodni, az idő hosszú, és sok idő van, és telik, és százezer évek, meg millió évek telnek el, beszüntette a tűzhánya a működését, erős erózió is lehetséges. A szelektív denudációnak ugye az lesz a következménye, hogy a lávakőzet, amely ellenálló, az alig vagy egyáltalán nem pusztul, nem változik a szintje, a magassága. A köztes, laza üledékből álló térszínek viszont erősen pusztulhatnak. És egy bizonyos idő után eljutunk ebbe az állapotba, amikor is azt fogjuk tapasztalni, hogy a terület hasonlóan, mint itt, ebből a laza kőzetből álló dombságot képet mutatja, de a legmagasabb részletek azok a lávával borított valamikori völgyek, amelyek itt most lávaplatóként, táblaként jelentkeznek. Messze, esetleg több tucat vagy száz méterrel kiemelkedve a környezetéből, amely ezen az ábrán magasabb volt. A domborzat fordulat, a geomorfológiai inverzió vulkáni közeteken, tehát úgy játszódik le, hogy a mélyedéseket tölti ki a láva, amely a későbbiek során nehezen pusztulva kipreparálódik és magasra kerül a környezetéhez képest, amely gyorsabban pusztult le. Jövő héten folytatjuk, viszontlátásra!
Elhangzott Külső erők földrajza, belső és külső erők, Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. októberében készült.